Műsorajánló. Új sorozatunkban a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Handel és Purcell énekelt műveit, Ravel és Defaye spanyolos dallamait, Berlioz és Holst szimfonikus csodáit és egyéb csemegéket kínálunk az értőfülek számára. Proms 2026 a londoni Royal Albert Hallból ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm hallgatóinkat, Pece Szilvia vagyok. Portrésorozatunk mai vendége Komlós Katalin fortepiano művész, Széchenyi díjas zenetörténész, akinek nagyon köszönöm megtisztelő kérését, hogy a műsorban is tegeződve beszélgessünk.
Egyszer azt mondtad nekem, hogy nagyon nagy a különbség, amikor egy zenetörténész hangszeres előadó művész is, és amikor egy zenetörténésznek van ugyan hangszeres előképzettsége, de soha nem gyakorolta előadó művész formában. Mi az alapvető különbség?
Hát az, hogy az ember kívülről vagy belülről látja a dolgokat. Mondjuk az se árt, ha valaki tudja, mi a pódium, de azért nem az a lényeg, hanem a megszólaltatás. És ez tanításban is így van, hogy lehet, hogy az, ha órán valami nehezebb dolgot próbálunk elénekelni, vagy megszólaltatni, az nem lesz olyan minőség, mint hogyha meghallgatnánk egy nagyszerű CD-fölvételt, de összehasonlíthatatlanul hasznosabb. Ha az ember a saját bőrén megtapasztalja, hogy az milyen, és mitől lesz jó, és mitől lesz rossz. Na most ezt, hogyha az ember játékos, hangszerjátékos, vagy énekes, akkor ezt megtapasztalja, és aki nem, az csak úgy kívülről szemlélgeti. Most de persze nem elítélni akarok, vagy bármiféle differenciálást sugalni, de ez így van, hogy az számít, igen.
És nálad melyik volt előbb?
Nyilván a hangszeres, mert már nagyon kicsi, 3-4 éves koromban már elkezdtem pötyögni a zongorán, sőt, van még egy szerzeményem is még abból az időből, amit még mindig tudok. Több is volt, de a többit már elfelejtettem. Most akkoriban az ember 4 éves korában a zenetörténettel még nem foglalkozik, ugye? Úgyhogy nyilván ez jött először, meg hát a családban is sok muzsikálás volt. Úgyhogy ez volt az első, és hát én egészen tínézser koromig zongorista pályára készültem. És aztán mégis így alakult, hála Istennek, meg kell mondanom, mert ugyanakkor, pláne már kicsit későbbi években, kezdett borzasztóan érdekelni a zenetörténet, zeneelmélet, minden ága a zene művészetének. És ilyen módon, hogy zenetudományi szakot végeztem, és erre a vonalra mentem, sokkal többet tanultam, és sokkal tájékozottabb lettem, mintha csak mindig zongoráztam volna.
De mégsem hagytad abba.
Hát nem, sőt, még most is néha leülök és játszogatok, de azért pódiumon már nem, azt már elég régen abba hagytam, az már nem. De nagyon sok örömem volt benn, nagyon sok izgalom volt, nagyon sok tanulság volt. Körülbelül olyan 25 évig játszottam pódiummal, és akkor most egy olyan jó 10 éve vagy 15 éve már nem, mert az most már nem kívántam annyira, de a szép emlék az megmaradt.
De érdekes ez a félmondat, amit mondtál, hogy nagyon sok tanulság volt benne.
Nagyon sok. Na hát akkor az ember tényleg tudja. Akkor az ember tényleg tudja, hogy mitől döglik a légy, hogy úgy mondjam. Csúnyán kifejezve magam. És hát az egyik segíti a másikat, mert hát azért természetesen, hogyha az ember sokat olvas és tudományos témákkal foglalkozik, akkor az beépül valahol tudatosan vagy tudatalatt, beépül a játékba. És viszont a gyakorlati muzsikálás tapasztalatai azok beépülnek a szemléletbe és a kimondott vagy leírt dolgokba.
Thank you.
Mozart 576-os jegyzékszámú D-dur szonátájának első tételéből hallottunk részletet mai műsorunk vendége, Komlós Katalin fortepiano művész és zenetörténész előadásában.
Bár ebben a műsorban kimondottan fortepiano felvételeket hallgatunk végig, de igen, vannak a rádiónak olyan felvételei is, amelyeken valóban zongorázol, ahogy az igen, eredeti igen, indulás igen volt. És erről az jutott eszembe, hogy, és ez érvényes talán a zenetudományra is, mondjuk egy billentyűsnél, egy zongoristánál mennyire fontos a specializálódás, és hogyha elindul egy másik irányba, a fortepiano irányába, akkor fontos-e az, hogy tényleg csak arra koncentráljon, vagy lehet két lábon állni? És ugyanez hogyan érvényes a zenetudományban? Mennyire kell, vagy várják el egy zenetudóstól, hogy egy bizonyos korszakra specializálódjon?
Hát ezek nagyon jó kérdések, hát tulajdonképpen két kérdés volt, úgyhogy az első, a speciális billentyűs hangszer, vagy egy általános mai standby zongora, az ugye nagyon nem ugyanaz. A korábbi időszakomban nem szívesen játszottam modern zongorán egy időben, olyan időszakokkal, amikor készültem mondjuk koncertre fortepianon. Aztán később már nem, mert az ember egy kicsit, hogy is mondjam, megszokja az egyiket is, meg a másikat is, és megtanulja, hogy hogy játszik az egyiken, és hogy a másikon. Na most a mai napig hát vannak nagyszerű játékosok, a Brightingham például, aki ugyanúgy játszik modern zongorán, mint fortepiano szenzációsan, tehát van ilyen. Ez a kezdeti időszakban talán másoknál is, úgy értem, hogy nemzetközi értelemben is, nem volt ilyen megszokott, akkor tényleg specializálódás volt. De hát nyilván kezdő időszakban kell egy olyan periódus, amikor nagyon abba beledolgozza magát, és akkor valóban nem jó kavarni a dolgokat. Na most a második kérdésed, ez a mai világban egyre inkább dívik, és ez a szokás, hogy specializálódnak a zenetudománnyal foglalkozók is, ami jó is, meg nem is, hát természetesen többet lehet foglalkozni, ugye, vagy intenzívebben lehet foglalkozni egy témával, mint mindennel egyszerre. Ugyanakkor ez a nagyon erősen specializálódott szemlélet, ez egy kicsit szűkíti is az általános művészet szemléletét valakinek, mert hát természetesen ma ugye mindenkinek doktori fokozatot kell szerezni, aki felsőoktatásba akar tanítani, stb. És akkor kényszerül egyfajta specializálódásra, de azért az nem volt rossz, amikor a régebbi időszakokban egy történész az mindenhez értett.
Beszélve arról, hogyha az a bizonyos zenetörténész tanítani is szeretne, hát a te esetedben, mert ott aztán nem lehet specializálódni.
Hát például olyan fantasztikus személyiségek, mint a Szabolcsi Bence, aki nekem még volt szerencsém járni a 60-as években. Ő mindent tudott neki, minden, nem csak a kisujjában volt, szó szerint, mert fantasztikusan zongorázott, de egyszerűen mindent ismert, mindent tudott. Na most ilyen már nem nagyon van, mert kényszerülnek a fiatalabb kollégák arra, hogy egy témába beássák magukat.
És hogy volt ez a te életedben? Tehát tanárként a teljes zenetörténetet fetted le, hogy úgy mondjam,
hát, na most
de
nézd,
tudósként?
Amikor az ember elkezd tanítani, akkor még zöldfülű, akkor még nem tud semmit. Aztán ez akkor elkezd tanítani, és akkor rájön, hogy nem tud semmit. És akkor elkezd mindenfélét tanulni, és akkor eltelik néhány évtized, és akkor már kezdi egy kicsit tudni a dolgokat. De hát ahhoz tényleg elég hosszú idő kell, hogy valaki úgy értse, vagy lássa a dolgokat, hogy összefüggésében is, tehát nem csak egy ilyen rávilágított egyetlen szempontból, hanem egészében lássa a zenetörténetet és a zenelméletet, ahhoz tényleg elég hosszú időszak kell, és nagyon sok érdeklődés, és tanulás, és olvasás, és kíváncsiság. Aki nem elég kíváncsi, az sose fog olyan nagyon sokat tudni. Én olyan kíváncsi vagyok, hogy majd meghalok, hogy a legújabb folyóiratban angol nyelvű, vagy bármilyen, miről van szó, vagy mik az újabb témák. Hát alig várom már, hogy mehessek a könyvtárba is lássak. Na most, akiben ilyen kíváncsiság nem munkál, az nem is tudom, hogy miért csinálja.
Thank you.
Carl-Philipp Emanuel Bach C-dur fantáziáját hallottuk Komlós Katalin előadásában.
Amikor elkezdtél tanítani, de azt mondod, és igazad van, hogy a kezdet-kezdetén minden tanár zöld fülű, és jó hát esetben persze. Rájön, hogy nem ért hozzá. Persze. De mi kell ahhoz, vagy mi volt ez, amit megéreztél magadban, hogy én ezt elkezdhetem, mert jó leszek benne?
Nézd, nekem azt hiszem, hogy elég korán már fiatal tanárkoromban is az volt az érzésem, és az volt az elvem, hogy itt nem nekem kell villogni, hanem Mozartnak, meg Schubertnek. És aztán ez egyre inkább így volt a mai napig, így van, hogy én azt mutassam meg, tehát az óra végén ne az legyen, hogy hú, milyen jól beszél, meg milyen jól tanít, hanem hogy úristen, ez a Schubert milyen, na erről van szó. És ezt szoktam fiatalabb kollégáknak is mondani, hogy nem kell neked annyira törnöd magad attól, hogy te most jobb legyél ott annál a katedránál, hanem az a lényeg, hogy te megmutasd a nagyokat, a legnagyobbakat, és hogy az mitől olyan nagy. Attól lesz az élmény, de hát ez szerintem interpretációban ugyanígy van. Mármint most, mint zenehallgató mondom ezt, ha én egy nagy koncerten vagyok, és hát csodálatos élményeim voltak a múltban is, Arnonk úr és egyik nagyobb előadó művész, mint a másik. A legnagyobb élményeim mindig azok voltak, amikor a mű megszólalt, és azt mondtam, hogy Jézus Mária, ez a Missa Solemnis milyen. Nem azt mondtam, hogy milyen nagy karmester ez az Arnonk úr.
És hogy van ez az előadásnál, és most egy pillanatra tekintsünk ki az egyik felvételhez, amit a műsorban meghallgatunk, mert Zádori Mária énekművész felvételt feltétlenül kértél, hogy ezt mutassunk ebben a műsorban. Ez azt jelenti, hogy az együttműködések is nagyon fontosak számodra.
Nagyon.
Hogyan működtél, mint fortepiano művész, és mit vártál el egy kamarapartnertől, hogy hogyan mutassátok meg együtt a műveket a közönségnek, hogy ez a fajta a mű megszületik érzés létrejöjjön a koncert végére, amit mondtál?
Ez egy nagyon speciális eset, mert az Zádori Mária egy annyira kivételes művész, és olyan fantasztikus muzsikus, és ő vele olyan senki máshoz nem hasonlítható élmény együtt zenélni, hogy ezt, hogy is mondjam, logikai érvekkel nem is nagyon tudom alátámasztani, hogy miért vagy hogyan. Tehát ő benne akkora intuíció és empátia van a zene iránt, és annyira egyformán éreztük mindig azt a dalt, vagy éppen azt a Haydnt, vagy Mozartot, vagy Schubertet, hogy arról úgy jószerűvel nem is kellett beszélni, hogy most hát hogy gondoljuk, vagy mi a felfogásunk. Nem várok én el semmit, illetve nem is kell elvárni semmit, mert úgyis kapom, szóval. És remélem, hogy ő is. Közel 20 évig működtünk együtt, és hát nagyon-nagyon sok felejthetetlen élmény fűződik hozzá. Ő nagyon különleges, tehát én másokat is kísértem, és sok ilyenfajta tevékenység is volt az életemben, de hát hozzá senki nem volt mérhető.
Haydn 6 angol kanzonettája közül a Piercing Eyes című dalt énekelte Zádori Mária, mellette fortepiánon Komlós Katalin játszott.
Nem csak hazai kutatások részese lehettél, hanem külföldi tanulmányutak is rendelkezésedre álltak, vagy lehetőséget kaptál a pályafutásod során. Ezeket hogyan élted meg, hogyan építetted be a szakmai életedbe, és miért nem döntöttél úgy, hogy valahol ott maradsz?
Ó, hát ez föl sem merült, hát eszem ágában nem lenne másutt élni, mint Magyarország. Úgyhogy ez föl sem merül. Hát a nagy, hogy is mondjam, lépcső a szakmai előmenetelemben az a Cornell Egyetemen töltött 3 év volt, 80-83-ig, ahol én PhD fokozatot szereztem. Most ez akkoriban, ez még ugye a rendszerváltás előtt volt nálunk, tehát akkor ez még egy nagyon-nagyon bonyolult dolog volt. Akkor ez még hallatlan ötlet volt, hogy valaki Amerikába doktoráljon, Jézus. Na hát meg is volt a keserves keresztút, amire végre elérkeztünk, hogy mehetek, de megértem. Na most, hogy ez miért volt nagyon fontos, hát mindig nagyon fontos, ahogy Klotnáról szoktam mondani, kinyitni az ablakot és kinyitni az ajtót, hogy mást is halljunk és mást is lássunk. Több szempontból fontos. Más szemléletet, más módszert tanul és lát az ember. A társai, akikkel én ott együtt jártam többi doktoranduszal, azok olyan jó fejek, és azoktól is annyit lehet tanulni egymástól. Akkor a nyelv, hogy az ember nem az anyanyelvén, hanem egy másik nyelven végzi mindezt, az is egy olyan életre szóló ajándék lesz, ami belépő aztán a nemzetközi szakmába való bekapcsolódáshoz. Nehéz volt, hú, sírtam sokszor, nehéz volt, de megérte, ajaj, de mennyire. mondjuk a legújabb módszereket, zenetudományi metódusokat azért ott nagyon meg lehetett tanulni, és nagyon megkívánták, és megkövetelték, mondhatnám, mert azért a legjobb egyetemek közé tartozik. És ott hát egy professzornak az a dolga, hogy ezt a nívót tartsa. Tehát ő neki kutya kötelessége engem nyúzni, amíg a harmadik bört is le nem húzza rólam, hogy az elég jó legyen az a fejezet, amit megírtam. És akkor nem ehhez hozzászokik egy idő után. És a nemzetközi ismertség, publikálása többi szempontjából meg hát elengedhetetlen, úgyhogy hát mivel én ugye eleve a disszertációmat is angolul írtam, azután hát nyitva álltak a kapuk, és Oxfordban jelent meg könyvben, meg rengeteg Cambridge-i kötetben van tanulmányom, ami nem volna lehetséges, ha csak magyar nyelvhez lenne kötve az ember, úgyhogy ez nagyon fontos.
És hogyha a műsort mégis a fortepiano művésszel zárjuk, ugye nagyon sokszor, sőt mindig előfordul, hogyha egy előadó művész kerek születésnapot ünnepel, és azt egy kicsit köszöntjük a rádióban is, akkor voltak éppen a hallgatóság kap ajándékot a művésztől. Te egy Beethoven felvételt választottál a műsor végére. Miért?
Ez egy nagyon jó hangulatú koncert volt a Hadtörténeti Múzeumban Ládori Máriával közösen, tehát szólószámok is voltak, és Beethoven dalok. És nagyon jó emlékem fűződik hozzá. Nem tudom, valahogy, tudod, úgy van, az ember minden koncertet másképp kezd el, vagy nagyon oldottan, vagy szorongva, vagy jókedvűen, vagy félősen. És valahogy olyan szép idő volt, és sütött a nap, és az a várba volt, és úgy kedvem volt, és imádom ezt az Opus 14-es G-dur szonátát, és akkor úgy kimentem, és leültem, és akkor pillanatban elkezdtem, és olyan jól esett, és ezt azt hiszem, hogy ez talán hallatszik is.
Beethoven opus 14-es G-dur szonátájának harmadik szkercó tételét hallottuk. Mai műsorunk vendége Komlós Katalin fortepiano művész, Széchenyi díjas zenetörténész előadásában, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
A 2025. február 21-i adás ismétlését hallották.
Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.